Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adásban szó lesz arról a szabályról, amely az örökbefogadás lehetőségén módosít. Beszélünk arról, hogy mennyi számítógép előtt töltött idő számít soknak vagy elfogadhatónak a gyerekek számára. Beszámolunk a bántalmazó kapcsolatok arányáról is, hány nő és hány férfi érintett. A műsor második részében pedig a háztartások hulladékcsökkentési lehetőségeiről hallhatnak, tartsanak velünk.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Nem igaz, hogy csak házastársak fogadhatnak örökbe gyermeket, de egyedülálló örökbefogadó esetén valóban miniszteri engedélyre van szükség. Egy gyereknek ugyanis édesanyára és édesapára is szüksége van. Válaszolta egy kérdésre a Kormányinfon a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergelyt hallják.
Olyan szabályokat fogadtunk el, amelyek az örökbefogadás valóban túlzottan hosszú folyamatát gyorsítják, ezért azt reméljük, hogy hatékonyabb és gyorsabb lett az örökbefogadás. Nem igaz az, hogy csak házastársak fogadhatnak örökbe gyereket, az igaz, hogy egyedülálló örökbefogadás esetén miniszteri engedélyre van szükség, de abban eddig egyetértettünk, hogy egy gyermeknek az a jó, hogyha van édesanyja és édesapja, tehát természetes, hogy a jogszabály azokat a párokat részesíti előnyben, azokat a házastársakat részesíti előnyben, akik gyermeket szeretnének örökbefogadni. Miután Magyarországon a helyzet az, hogy lényegesen több házas pár van, aki gyermeket szeretne örökbefogadni, mint amennyi az örökbefogadható gyerek, ezért eleve kicsi az esélye annak, hogy e körön kívül fogadjon valaki örökbe. De elvi lehetőségét a törvény ennek is megteremti.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Minél fiatalabbak a diákok, annál kevesebb képernyő időre van szükségük, ugyanis sokkal gyorsabban elfárad a szemük, és a figyelmük sem tart ki annyi ideig. Mondta az Inforádió Aréna című műsorában Korán Balázs, matematika tanár, a Hipersuli program szakmai vezetője. Kocsonya Zoltán kérdezte Korán Balázst.
Nem erre lettünk ugye kitalálva, hogy egy monitor előtt ülve töltsünk 6-8-10 órát, tehát ez semmiképpen sem tekinthető ideálisnak, jónak. Egész egyszerűen a diákoknak minél fiatalabbak, annál kevesebb képernyőidőre van szükségük, illetve annál kevesebb képernyőidő ideális az ő számukra. Úgyhogy ebből fakadóan nem lehet azt megcsinálni, hogy a tantermen kívüli oktatásba egy az egybe átemeljük a hagyományos oktatásnak a működését. Értem ez alatt, hogy nem lehet azt, hogy minden órát 45 percen keresztül streamelünk, és így ilyen formában vesznek részt a gyerekek. Sokkal gyorsabban elfárad a szemük, sokkal hamarabb lankad a figyelmük. Egy olyan egyensúlyt kell felállítani ebben a környezetben, ahol azok a feladatok, amik aszinkron módon kerülnek elvégzésre, ez alatt azt értem, hogy esetleg egy olyan learning management rendszeren keresztül megkapnak a diákok, azt utána projekt munkaként ugye be kell adniuk, el kell készíteniük, foglalkozniuk kell vele. Ezek ugyanolyan arányban, vagy hasonló arányban legyenek jelen, mint a jelenléti alkalmak.
Az a veszély nem fenyeget egy ilyen helyzetben, hogy bizonyos készségek a diákok részéről eltompulnak, vagy akár visszafejlődnek? Gondolok itt most a klasszikus értelemben vett íráskészségre, vagy a szóbeliségre.
Bízom benne, hogy ez nem jelent hosszú távon olyat, hogy bármilyen ilyen készség vagy érzéke eltompulna. Olyan kognitív készségek, olyan képességek fejlődésében nagyon-nagyon sokat segít a kézírásnak a megtanulása, amik aztán későbbiek során akár matematikai, akár egyéb kompetenciák kialakulásában segíthetnek.
Korán Balázs matematika tanárt, a Hipersuli program szakmai vezetőjét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Magyarországon a 15 évesnél idősebb nők 8%-a él, vagy élt már bántalmazó kapcsolatban, mondta az Inforádiónak a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület szakértője. Tóth Györgyi hozzátette, ennél jóval kevesebb az erőszakkal érintett férfiak száma. Arról is beszélt, hogy a családon belüli erőszak felszámolásához egy több ezer éves értékrend, mélyen gyökerező sztereotípiák és koncepciók megváltoztatására van szükség. Rozgonyi Ádám interjúja.
arról van reprezentatív felmérés, hogy bármely adott pillanatban a 15 évesnél idősebb nőknek körülbelül a 8%-a az, amelyik fizikailag erőszakos kapcsolatban volt, vagy van az elmúlt 12 hónapban. Ugye a kutatók általában ezt a 12 hónapos kérdést használják arra, hogy pillanatfelvételt készítsenek. Tehát ez azt is jelenti, hogy egy olyan munkahelyen, ahol 50 nőt alkalmaznak például, ott legalább 4-en vannak, akiknek nem biztonságos az otthona. Azt lehet tudni, hogy töredéke ennek az erőszak által érintett férfiak száma, és hogy az is nagyon fontos, hogy egy részük az azonos nemű kapcsolatban, tehát az érintett férfiakat sem feltétlenül nők bántalmazzák. És ennek társadalmi, és innen jövünk vissza az EIGE egyenlőségi mutatóihoz, hogy ennek nem valamilyen fajta alapvető velünk született oka van. A párkapcsolati erőszak az alapvetően hatalomról és befolyásról szól, és erősen összefügg azzal ez a fajta aránytalanság, ami az erőszakban jelen van, hogy a nőket továbbra is sokkal több hátrányos megkülönböztetés éri mind a gazdaságban, mind a munkaerőpiacon, mind a jogalkalmazás terén, de akár azon a téren is, hogy kit tartunk hitelesebb megszólalónak, mert hogy mindannyian abban növünk föl, az egyik ilyen sztereotípia, amivel fölnövünk, az, hogy férfiakat hitelesebbnek kell tartanunk.
Nem csak fizikai formája van azonban az erőszaknak, hanem lehet verbális is.
Ez így van. Általában a nemzetközi intézmények és a szakmai testületek megkülönböztetnek testi, fizikai erőszakot, lelki erőszakot, szóbeli erőszakot. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a szexuális erőszaknak a túlnyomó többségét is nők párkapcsolatban élik meg, miközben ugye mindannyiunkat azzal riogatnak kiskorától, hogy vigyázzunk a hólálkodó idegenekkel szabadtéren. Hihetetlenül kicsi az esély annak, hogy egy nőt szabadtéren ér szexuális támadás idegen által, míg a párkapcsolaton belül szexuális erőszak nagyon-nagyon elterjedt. És ami fontos még, hogy megjelenik az elszigetelés is, méghozzá ennek két formája van, az egyik a gazdasági elszigetelés, tehát ez az anyagi függőség kialakítása, elszámoltatás, vagy a munkavállalás kifejezett akadályozása, vagy a kisemmizés egész konkrétan. A másik fajtája az elszigetelésnek pedig a társas elszigetelés, tehát először a baráti körtől, hobbiktól való elszigetelés, eltiltás, majd a kapcsolat egy későbbi részében a közeli barátoktól, akár a családtagoktól, rokonoktól is. Ez mind a kettő, tehát a gazdasági és a társas elszigetelés is az erőforrások megvonását és az érintett kiszolgáltatottságának a növelését szolgálja.
És mégis mit lehet tenni, hogy ez a fajta hátrányos megkülönböztetés a párkapcsolaton belüli erőszak kisebb arányban forduljon elő?
Hát az biztos, hogy egy több ezer éves értékrendnek a felszámolása, feldolgozása az egy hosszú és nagyon-nagyon alapos munka. Azért, mert sztereotípiákkal, koncepciókkal kell dolgoznunk. Ennek megfelelően egy ilyen komplex dolognak a felszámolása az komplex megoldásokat igényel. Tehát amit lehet tenni ellene kérdés, az eleve ott kezdődik, hogy hát ez attól is függ, hogy az ember érintett, attól is függ, hogy az ember egy barát, aggódó családtag, attól is függ, hogy az ember szakember, vagy netán politikus. Tehát a felsoroltaknak mindenkinek megvan a saját szerepe ebben a történetben, és hát az egyik legjobb hír az egyébként, hogy már elkészült egy recept, elkészült egy megközelítés, amit csak adoptálni kellene a magyar viszonyokra, és ez a mostanában sokat emlegetett isztambuli egyezmény.
Tóth Györgyit, a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület szakértőjét hallották. A műsor második részében egyfajta előzetesként az Európai Hulladékcsökkentési Héttel összefüggésben arról lesz szó, hogy a magyar háztartások mit tesznek a felgyülemlett hulladékkal, hogyan állnak például a szelektív hulladékgyűjtéshez, a szemét mennyiségének csökkentéséhez. Mennyire vagyunk tudatosak ebben a kérdésben?
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A beszélgető partnerem Szabó György, a Humusz Szövetség Nulla Hulladék programjának vezetője. A témánk pedig az Európai Hulladék Csökkentési Hét kapcsán az, hogy ma Magyarországon a háztartások mit tehetnek azért, hogy ha nem is feltétlenül nullára redukálják a hulladék termelésüket, de átgondolják azt, hogy mit hogyan vásároljanak, és hogy mennyi hulladékot termelnek. A Humusz Szövetség mit lát a programban, mik a főbb célok?
Alapvetően a hulladékkal kapcsolatban azt szoktuk hangsúlyozni, hogy a megelőzésre kerüljön mindig a hangsúly. Az Európai Unióban is a hulladék keret irányelvben meg lett fogalmazva egy úgynevezett hulladék hierarchia, amelynek a legtetején a hulladék megelőzése áll. Tehát alapvetően, hogyha a háztartások is arra koncentrálnak, hogy minél inkább megelőzzék a hulladék keletkezését, illetve az, hogy ne vásároljanak olyan termékeket, ami mondjuk nagyon sokszorosan be van csomagolva, illetve hogyha elromlik egy eszköz, akkor azt megjavítassák, tehát hogy minél kevesebb hulladékot dobjanak ki, minél kevesebb terméket dobjanak ki.
Azt lehet mondani, hogy a bevásárlással kezdődik alapvetően, hogy mennyi hulladék köt ki a lakásban. Mit tud javasolni annak az édesanyának, aki a két kicsi gyerekkel elmegy a bevásárlóközpontba, vagy a hozzá legközelebbi boltba, akkor azért nem könnyű erre odafigyelni.
Igen, ez mindig nehéz. Nagyon fontos, hogy mindig felkészülten menjünk vásárolni. Listát és saját szatyrot is vigyünk magunkkal. Egyes kutatások szerint a vásárlásoknak akár a 70%-a is impulzus vásárlás, azaz a reklámok hatására olyanokat is megveszünk, amikre valójában nincsen szükségünk. Ezért nagyon fontos, hogy a vásárlást azt előzze meg adott esetben a heti menünek a kitalálása, illetve a bevásárlás elkészítése, és mindig vigyünk magunkkal újrahasználható bevásárolt táskákat, ezáltal is kerülve azt például, hogy egyszer használatos műanyag zacskókat tépjünk le a PKR-uknál, a gyümölcsöknél, zöldségeknél, vászontáskával.
Ez még csak a bevásárlás, hogy elindultunk, felkészültünk, ott megvesztük a termékeket, ott azért a csomagolásra is oda kell figyelni, hogy mibe van csomagolva, az sem mindegy.
Így van. Alapvetően a műanyag csomagolásokat érdemes minél jobban kerülni, ha lehetséges, de ha már műanyag csomagolást választunk, akkor figyeljünk oda arra, hogy újrahasznosított műanyagból készüljön, hiszen akkor van igazán értelme a szelektív hulladékgyűjtésnek is, hogyha a vásárlók odafigyelnek arra, hogy újrahasznosított műanyag csomagolásokat válasszanak. Természetesen ez nem mindig könnyű, meg nem mindig lehetséges, de ha már megvettük a műanyag csomagolást, akkor tudatosan figyeljünk rá, hogy szelektíven dobjuk ki, figyeljünk rá, hogy milyen hanyas szám van beleírva ebbe a körbefutó nyilakba, hogy lehet-e újrahasznosítani, és hogyha lehet, akkor tapossuk laposra ezeket a csomagolásokat, öblítsük ki, és a megfelelő gyűjtőedénybe dobjuk ki.
Erre odafigyel a lakosság? Itt a fővárosban azért elég sok helyen a társasházak elég jól el vannak látva szelektív kukákkal, de vannak olyan részek, ahol azért baktatni kell, vagy autóval kell oda menni, és akkor ott betenni a szelektív hulladékgyűjtő szigetbe. Tehát én nagyon sok olyan érvet hallok, amikor azt mondják, hogy de hát az nekem messze van, nem megyek el oda, én ezzel nem foglalkozom, mert erre nincs időm.
Igen, ez jellemző, ahogy az is, hogy sokan még mindig azt hiszik, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot összeöntik a vegyes hulladékkal, de alapvetően nekünk az a tapasztalatunk itt a Humusznál, hogy egyre többen és egyre lelkesebben próbálnak foglalkozni ezzel a kérdéssel, és akár egy lakóközösséget is arra bíztatni, hogy figyeljenek oda erre, és mindent szelektíven gyűjtsenek, illetve a megfelelő gyűjtőhelyeken adjanak le.
Hogyan lehet biztatni egy lakóközösséget? Most csak saját tapasztalatból indulok ki. Nálunk a lépcsőházban már nem tudom hányféle betűtípussal és betűmérettel van kiírva, hogy ebbe a szelektívbe ezt, a másikba azt, a komposztot ne ide. Tehát, hogy hogyan lehet tényleg hatásosan ösztönözni arra a lakosságot, a lakóközösséget, hogy erre odafigyeljenek?
Alapvetően szerintem a jó példa az nagyon fontos, illetve a pozitív kommunikáció. És mi is a Humusznál igyekszünk rendszeresen különböző szemléletformáló tevékenységeket végezni. Például fesztiválokon jelenünk meg, hát most nyilván így a járványhelyzetben ez kevésbé adott, de kiadványokat készítünk el, illetve az interneten is rendre osztunk meg olyan tartalmakat, amelyek erre buzdítják és ösztönzik a lakosokat.
Most az Európai Hulladékcsökkentési Hétre mivel készül a Humusz Szövetség? Van-e most ennek a hétnek egy főbb iránymenete, amire felépülnek a programsorozatok, amellett, hogy kevesebb hulladékot termeljünk, pontosabban azon belül?
Jelen pillanatban még nem dolgoztuk ki azt, hogy milyen konkrét kampánnyal fogunk indulni, azonban például egy egyetemmel együttműködve készítünk majd egy videót, ahol pontosan arra fogjuk helyezni a hangsúlyt, hogy milyen lépéseket tehet az egyszerű ember, hogy hogy minden kevesebb hulladékot termeljen, illetve helyesen menjen bele mondjuk az újrahasznosítással kapcsolatos döntésekbe, tehát tudja, hogy mit hova kell gyűjteni. Illetve ennek az egyetemnek a kampányába igyekszünk majd még szakmai tanácsadóként beszállni. Ilyen pillanatban ennyi, illetve még dolgozunk rajta, hogy milyen Facebookos, illetve internetes kampányt dolgozunk majd ki a hétre.
Azt említette az interjú elején, hogy azért egyre többen érdeklődnek a lakosságból, és figyelik azt, hogy a hulladék pontosan hol landoljon. Arányaiban mit lehet elmondani egyébként, hogy tudatosabb lett a lakosság ebben a témában, hogy odafigyel erre, hogy kevesebb hulladék legyen?
Nehéz kérdés. Alapvetően azt látjuk, hogy a háztartási, illetve a települési szilárd hulladék mennyisége az inkább, hogy stagnál az elmúlt 15-20 évben, így Európai Uniós szinten. Hogyha az elmúlt éveket nézzük, akkor némi javulás figyelhető meg Magyarországon is ezzel kapcsolatosan, de ahogy az emberek ugye jólétben élnek, ugye egyre több terméket is hajlamosak vásárolni, egyre magasabb a fogyasztás, és az egyre több hulladékkal jár. Nyilván a koronavírus helyzet az ebbe is beleszólt némileg, valamikor jól, valamikor rosszul, de alapvetően inkább rosszul. Nyilván az egészség megőrzéshez kapcsolódó termékeknek, az egyszerhasználatos maszkoknak, kesztyűknek az ellovása, kilovása az elég nagy terhelés jelent, de például az elektromos eszközöknek a cseréje is egy hatalmas növekedést hozott az áprilisi-májusi hónapokban a hulladék, elektromos hulladék mennyiség termelésének tekintetében.
És még az év vége előtt állunk, tehát az ünnepi, az ajándékvásárlásnál ez meg fog megint ugrani valószínűleg, ugye az elektromos termékek vásárlása is.
Igen, várhatóan, mert pedig ezek az egyik legnehezebben újra feldolgozható és legenergiaigényesebb folyamatot igénylő hulladékok.
A járványhelyzet miatti biztonsági okokból is, és teljesen jogos félelemből most megint meg fog ugrani az online rendelések száma. Na most az online rendelt termékek nagy többsége az külföldről érkezik, és hát finoman szólva is túl vannak csomagolva. Mit tudnak erre javasolni? Tehát most hogy legyen okos az ember, úgyhogy biztonságban is érezze magát a vásárlásokkor?
Hát igen, ez nehéz kérdés, hogyha az ember online vásárol, akkor sokszor úgymond nem rajta múlik, hogy milyen csomagolásban kapja a terméket. Erre például hát javaslatnak túlzás lenne mondani, hiszen nehéz Magyarországon még ilyet találni, de egy jó példaként azért megemlíteném, hogy főleg nyugati országokban már kezd terjedni a betétdíjas csomagolás, ami azt jelenti, hogy a vásárló online megrendeli az adott terméket, és külön fizet magáért a csomagolásért is, amelyet ki tud úgy mondani, hogy utána újra használható legyen, és ingyenesen vissza tudja postázni, és ennek az árát azt később levásárolhatja a következő rendelésénél. Mi azért ettől még távol vagyunk, de reméljük, hogy egyszer majd ebbe az irányba jutunk el, hiszen minél kevesebb egyszer használatos csomagolóanyagot használunk, annál kevésbé terheljük a környezetet.
Magyarországon ez még nem elérhető, de ha én mondjuk most Németországból rendelek valamit, akkor elképzelhető, hogy szembe találkozom ezzel a lehetőséggel?
Elképzelhető, tehát hogy létezik már ezt, de ezt azért még nagyon kell keresni, szóval nem annyira elterjedt, ez még csak inkább egy kezdeti, egy szép számokat mutat ez a cég, amelyik ezzel foglalkozik, de nyilván, hogyha az ember most egy random elektronikai cikket vagy könyvet rendel, akkor valószínűleg nem ebbe fog belefutni.
Szabó Györgyöt, a Humus Szövetség nulla hulladék programjának vezetőjét hallották. Idén november 21-től 29-ig tart az Európai Hulladék Csökkentési Hét. A programsorozat jó alkalom, hogy a társadalom összefogjon egy élhetőbb, tisztább és környezettudatosabb országért. Az eseményről részletesen az interneten tájékozódhatunk, és arról is, hogy milyen lépésekkel csökkenthetjük a hulladékot, hogyan építhetjük be mindennapjainkba a tudatosságot, egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk magunkért és a környezetünkért.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon, az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivárdi Zsuzsa. Viszonthallásra!